Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk Szót adásának ma két gyergyói vendége lesz. Az egyik én vagyok, mint műsorvezető, de hát nem én vagyok a főszereplő ma, hanem Jánosi Alíz, akit nem tudom, hogy egyáltalán be kell-e mutatni Székelyföldön. Biztos vagyok benne, hogy nem. Nem székelyföldi hallgatóinknak mondom el, hogy ő az egyik legelszántabb képviselője, nagykövete, lelke, nem is tudok több jelzőt felsorolni, pedig lehetne a székely konyhának. És ha azt mondom, hogy székely konyha, akkor a nagybetűs székely konyháról, gasztronómiai hagyományokról is beszélek, beszélek egy kiadványról is, beszélek Facebook csoportokról is, közösségi életről. Köszöntelek, Alíz, és köszönöm, hogy itt vagy velünk. És arra kérlek, hogy mondd el, ha el lehet egyáltalán mondani, és okos kérdés, hogy mi az a székely konyha?
Na, hát Boróka, én ezt most egy kis helyesbítéssel kezdem. Tudni illik az, hogy székely konyha kiadvány, ez már nem létezik, ez már múlt idő. Tudni illik, nekem tavaly szeptembertől lejárt a pályafutásom a Hargita népénél gyakorlatilag, és a székely konyha helyett most lett egy olyan, hogy székely konyha és kert, amit már nem én szerkeztek. Viszont a székely konyha blog az még mindig létezik, tudod, amit én indítottam el, és azon hát elég sok étel van fent, és remélem, hogy a közeljövőben sikerül még többet feltölteni, ugyanis a székely konyhának, mint kiadványnak a teljes archívuma nekem megvan, tehát az összes recept, az összes fotóval, és hogy mondjam, ezt úgy pro bono számítottam én oda feltölteni. Tehát én székely konyháról beszélhetek úgy, mint jelenségről, és mint székely konyha, ugye, ami a magyar konyhának, illetve ezen belül az erdélyi, és még ezen belül, ugye, mint székely konyha, mint ízvilág, mint létező ízvilág, tehát erről tudok én beszélni, arról, hogy most jelenleg mi van azzal a kiadványjal, hogy mint van, arról nem igazán.
Én tulajdonképpen erről az ízvilágról, vagy kultúráról gondoltam, hogy beszéljünk, és nyilván az, hogy volt egy ilyen című folyóirat, az szorosan kapcsolódik a te szemléletedhez, és erről is kell, mert hosszú évek
munkája vannak benne.
Na de hát egy székely magyar örmény zsidó hagyományokkal rendelkező város lakóiként érthető, ha dilemmám van, nem? Hogy mi is ez a székely konyha? Mi ez az ízvilág, amire utalunk és ismerjük, de nehéz meghatározni?
Hát nehéz meghatározni, annál is inkább, mert a magyar konyháról is mostanság divatos úgy beszélni, hogy egy fúziós konyha. Tehát, hogy mondjam, igazi nagy gasztronómusok nem olyan kicsikék, mint én. Tehát olyanok, akik szeretnének nagyok lenni, tudod. Tehát, hogy mondjam, úgy beszélnek, mint fúziós konyháról. Tehát sokan elmondják, hogy olyan, hogy igazi magyar étel nem létezik. Na most itt arról van szó, hogy lényegében a különféle konyhák mindig is összefonódtak, és mindig is volt egy olyan, hogy az egymás mellett élő népek, illetve az egymás közelébe élő népek tanultak egymástól, átvettek ételeket, átvettek ízeket, és azokat próbálták a saját ízlésük szerint formálni, alakítani. Na most lehet, hogy nem beszélhetünk ilyen vegytiszta magyar konyháról, mert hogy az ugye a nagyok szerint egy fúziós konyha, tehát csomó mindent más népektől vettünk át, ugye kezdve a töltött káposztától, akár elegészen a kürtős kalácsig, amit ugye mi itt Székelyföldön, de a töltött káposztát is nagyon a magunkénak szeretünk emlegetni. De én úgy gondolom, hogy mindettől függetlenül jogos nekünk ez az igényünk. És megmondom, hogy miért. Azért, mert lehet, hogy a törököktől vettük át a töltött káposztát, és lehet, hogy a németektől a kürtős kalácsot, de akkor is az, ahogy mi átalakítottuk, ahogy átformáltuk, és magunkévá tettük, az igen-igen sajátosan ránk jellemző. Na most, ha történetesen a töltött káposztáról beszélünk, akkor pont itt Gyergyóban van egy érdekes jelenség, ami megfigyelhető, hogy ugye az örményeknek is megvan a töltött káposztájuk. Az örménység viszont a töltött káposztájába szinte a mai napig, tehát én ismerek jelenleg is Gyergyóban élő olyan örmény családot, ahol például a karácsonyi töltött káposztába mindig tesznek aszalt-szilvát. Tehát úgy a töltelékek közé. Na most ez egy abszolút örvény jellegzetes dolog. Mi székelyek el se tudjuk képzelni, hogy a káposztába aszalt-szilvát tegyünk, holott például az örmények még a század elején úgy főzték ugyanezt a töltött káposztát, hogy nem csak aszalt-szilvát, hanem még bírsalmát is tettek bele, és édes káposztával főzték. Na most ez annyit módosult mostanra, hogy csak aszalt-szilvával, mi viszont ezt a kombinációt se édes káposztával, se savanyúval nem tudjuk elképzelni. Tehát azt a töltött káposztát, amit átvettünk mi a törököktől, mi székelyek így formáltuk, az örmények pedig megint másképp, ha bár ők a törökökkel vitáznak, hogy ki találta fel hamarabb. Na most, ha beszélünk a kürtős kalácsról, hát többen is azt mondják, hogy igen, átvettük a németektől a kürtős kalácsot, de ezt a cukormázas változatát, ezt talán a Székelyföldön kísérletezték ki. Na most ezt én így ilyen jó volna, ha nagyon frappánsan tudnám bizonyítani. Sajnos nem tudom, de vannak régi leírások, amiben már cukormázzal, illetve mézes mázzal jelenik meg a kürtős kalács.
Az, hogy mi van a töltött káposztában, gondolom meghatározza az, hogy mi van kéznél. Az örmények olyan vidékről érkeztek ebbe a városba, ahol az aszalt szilva az, és az aszalt gyümölcs, meg a bírsalma, hát azok kéznél voltak. Gyergyóban és a Székelyföldön egyrészt az egzotikus, nehezen hozzáférhető magas hegyi növények azok, amelyek kéznél vannak, ha sokat bászik az ember, érte a különféle gombák, az erdei gyümölcsök. A másik jellemző pedig a hiány. Tehát, hogy itt nagyon kevés zöldség teremt meg legalábbis, jól be kellett osztani, nyáron ették az almát, a kicsi, savanykás, de nagyon aromás almát, télen akkor ették, ha sikerült tartósítani. Szóval, hogy ez a specialitás és ez a hiány, ez mennyire határozta meg az ízeket, és mennyire lehet ezeket megint visszahozni, felfedezni a piros kokozát, vagyis a piros áfonyát, a vargányát, vagy ahogy Gyergyóban mondják, a hiripet és társaikat. Hogy aztán a hurutról, amit neked havonta egyszer valaki megkérdezi, hogy mi a hurut?
Igen. Hát, hogy is mondjam, tehát még visszatérve egy kicsit, a hiány, igen, ez nagyon meghatározó jellemvonása a székely konyhának, És mivel kompenzálta a székely a hiányt? Hát azzal, amit a környezetébe talált, a fűszerekkel. Ugye az erdeink, erdei tisztásaink, legelőink tele vannak illatos fűszernövényekkel, gyógynövényekkel, és bizony nálunk, hogy mondjam, ezeknek a fűszereknek, a zöld fűszereknek a használata nem ritka, sőt, sokkal inkább használjuk, mint az Alföldön élő emberek, illetve azokon a vidékeken élők, ahol lényegesen több zöldség elérhető, meg az, hogy nagyon jellegzetes a székely konyhára az is, hogy amennyiben lehet, mi minden zöldségelünk, legalábbis így Gyergyó vidékén nagyon jellemző az, hogy mi például, tehát nekünk nagyon kevés az úgynevezett tiszta levesünk. Tehát már a Kükülő mentén is, ugye, ahol egy kicsit barátságosabb az időjárás, és lényegesen több zöldség terem, illetve termet mindig is, na, ott már például készítenek olyan zöldbab levest, amiben csak zöldbab van. Na, így Gyergyóban, hogyha valaki olyan zöldbab levest tenne az asztalra, amire csak zöldbab van, hát bizony azt mondanák, hogy esze nem volt két szál murok a háznál, hogy tegyen bele egy kicsi murkot, illetve egy kis karalábét, tehát mi minden bezöldségelünk. Ez a zöldségelés, ez viszont a hiányból jött, mert ugye hát meg is termett a zöldbab, ha a korai fagyok nem ölték ki, akkor is nem termett olyan sok, tehát lényegesen kevesebb termet, viszont hogy legyen egy jó adag leves, az bizony pótolni kellett azzal, ami éppen volt, és mivel hát egyéb zöldséggel, ilyen zöld, gyökérzöldségekkel pótolták. Na akkor ugyanúgy megvannak ezek az erdei gyümölcsök, amik szintén elérhetők. Hát, na most a vörös áfonya az Székelyföldön inkább amolyan gyógyszer növénynek volt tekintve mindig is, tehát ritka, mai napig ritka az a székely konyha, ahol nincs a kamrába legalább 4-5 üvegnyi vörös áfonya befőtt, de ezt többnyire csak akkor vették elő, hogyha beteg volt a háznál. Tehát ez nagyon jó különféle gyomorbántalmakra, nagyon jó megfázásos megbetegedésekre, ilyesmire nagyon jó, tehát ezt inkább amolyan gyógyszerként fogyasztották a vörös áfonyát, leszámítva azokat a helyzeteket, illetve azokat a nagygazda családokat és a hajdani arisztokráciát, ahol bizony a vathúsok mellé tálalták, illetve vathússal készülő ételekbe felhasználták a vörös áfonyát.
Lehet, hogy ennek az emléke, hogy az én nagyszüleim, nagymamám, gyergyói nagymamám, ha igazán ünnepi ebédet akart készíteni, akkor valamilyen sültet készített vörös áfonya mártással.
És na, erről van szó.
Különleges nagy üvegben.
Erről beszélek, de ezt sem engedte meg mindenki magának, hanem ezt is a jobb módba élő családoknál volt ez divat, mert például nálunk is ugyanígy került, az én nagymamám konyhájába is ugyanígy került asztalra a vörös áfonya, hogyha valami vendégség volt, vagy ünnep volt, no akkor igen, akkor elővették a vörös áfonyát, Máskor az ott volt a kamrába, biztonságból, hogy ha valaki beteg lesz, ha valakinek fáj a gyomra, ha valaki meghűl, akkor legyen vörös áfonya, amit egyen, mert annál jobb gyógyszer nincs, ezt így mondták Hajdanán is. Na most a gombafélék, a vargánya, hát az természetesen hozzátartozik a székelykonyhához, úgymond az életünkhöz, hiszen az itt terem a közvetlen közelünkbe, és ezt gyakorlatilag főleg a 80-as ínséges években igen gyakran használtuk, mi akkori fiatalasszonyok ilyen húspótlóként is. Tehát annak idején én ilyen téli időszakban igen gyakran főztem olyan töltött káposztát, amiben hús nem volt egyáltalán, csak gomba. Na most, hogy milyen mértékben vargánya és milyen mértékben más, az mindig attól függött, hogy azelőtt való évben mennyi gombát sikerült szedni, és abból mennyit sikerült átmenteni télire, szárítva, illetve annak idején a 80-as években mi még nem nagyon fagyasztottuk a gombát, hanem inkább befőttes üvegekbe tettük el, tartósítottuk különféle formába, és bizony nagyon használtuk, tehát töltött káposzta töltelékébe belekerült, nyáron belekerült a töltött paprikába, sütöttünk belőle fasírtot, bepanírozva kirántottuk, tehát millió egy formába felhasználtuk, nem csak a vargányát, minden más gombát.
Ez, hogy változik a székelykonyha, ez most is felmerült, hogy a 80-as évek hiány gazdaságában milyen kényszer megoldások születtek, és hát akkor volt nagy reneszánsz a nagy gombázásoknak, egyrészt mert nem nagyon volt mit más csinálni, másrészt nem is volt elég élelmiszer, tehát ez egy nagyon fontos és gazdag forrás volt. Én emlékszem, hogy a csíki nagymamám, aki egy ilyen paraszt, szigorú paraszti világban élt, az egy kicsit olyan megvetően és rosszalóan mondta, amikor indultunk gombászni, hogy még az emberek azt fogják hinni, hogy nekünk nincs mit enni itthon, hogy nem dolgoznak eleget, nincs disznó az olba, hogy gombáért koslatunk az erdőbe. Mit gondolsz, hogy ez a bizonyos székelykonyha az elmúlt, nem tudom, 50-100 évben mennyit változott? Mit őrzött meg? Miben alakult a korhoz, amiben élünk?
Hát nagyon érdekesen változott, mert én pont most a napokban lapozgatom Novák Mária, tehát ez egy gyergyói szerző, ugye, Bobi Szakács könyve című könyvét, ahol nagyon nagyon ügyesen, nem tudom, hogy ez a Novák Mária ötlete volt-e, vagy a könyv szerkesztőjének az ötlete, meg van jegyezve minden ételnél, hogy az örmény étel, román étel, milyen étel. Ez a könyv majdnem 100 évvel ezelőtt jelent meg.
Szerintem minden családnál ott volt a polcon.
Van az 1900-as évek elején, és lényegében azokat az ételeket gyűjtötte össze Novák Mária ebbe a könyvbe az unoka húgának, amiket ő főzött, és ő készített abba az időszakba. És nagyon érdekes, nagyon színes, nagyon változatos és nagyon-nagyon gazdag az a konyha, amit Novák Mária vázolt, örményételekkel, román ételekkel, és ugye azokkal az itteni székely ételekkel, amiket abban az időben főztek, nagyon gazdag a fűszer használata, sokféle fűszert használ benne, főleg ilyen zöld fűszereket, illetve nem csak azokat, hanem egzotikus fűszereket, meg minden. Tehát ez azt jelenti, hogy rengeteg Tehát, hogy nagyon gazdag volt abban az időben a gyergyói konyha, tehát és mondhatjuk, hogy a székely konyha, hiszen valószínű, hogy abban az időben ez volt a trend, hogy mostani divatos kifejezéssel éljek, tehát nagyjából körülbelül ezeket az ételeket főzték akkoriban itt ezen a vidéken. Na most ehhez képest én azt tapasztaltam, hogy a 60-70-es években, tehát úgy a háborúk után és a 47-es nagy éhínség után főleg nagyon-nagyon leegyszerűsödött a székelykonyha. Tehát egyszer is a székelykonyha ahhoz képest, ami ugye a Novák Mária könyvében található, olvasható, hát egyszer is ennek egyik fő oka ugye a háború volt, meg az azt követő éhínség, amikor effektíven ennivaló nem volt a vidéken, hiszen édesanyám is elmesélte, ő ugye sok gyermekes családba született, 80 voltak testvérek, és 48-as tanévet ő valahol Bihar megyébe járta, ilyen nevelőszülőkhöz delegálták a saját szüleitől, azért, mert effektíven a családnak nem volt ennivalója. S hogy a gyerekek ne szenvedjenek hiányt, hát ezért a nagy családból a gyerekeket kiemelték, és elvitték olyan vidékre, ahol több volt az élelem, tehát ő egy évet idegenbe járt iskolába, azért, hogy nehogy itt éhen haljon, még két másik testvérével. És természetesen azokban az időkben hát olyasmiket főztek, amit lehetett, és amit találtak. Én gyanítom, hogy akkor jöttek be divatba az olyan ételek, mint például a csihányleves, a csalámból készített leves, vagy az ilyen nagyon-nagyon végtelenül egyszerű levesek, mint például csíkba volt, hogy csíki nagyanyádot említetted, csíkba volt divat, hogy főztek serkelevest. Na, hát ugye a serke az a tetőnek a tojása, hát nem arról van szó, hanem egyszerűen egy kevés zöldséggel a pirított grizet főzték bele a levesbe, az pedig a levesbe úgy nézett ki, ugye az a gríz szemek megpuffadtak egy picit, és csak az volt benne, tehát a grízzel sűrítették, nem volt rántás se benne, valószínű azért, mert liszt nem volt rántásnak való, és akkor ez volt egy leves, de viszont gríz se volt annyi, hogy egy ilyen nagy családot megetessenek belőle, tehát 2-3 evőkanál grízzel főztek egy nagy fazék levest, egy kicsi hagymát, kicsi ilyen-olyan zöldséget bele, és meg volt egy étel, amivel a hasukat megtöltsék, és akkor ezután ugye jött a kommunizmus időszaka, ami mindent egyneműsített, egyenirányúsított, illetve szabványosított, és plusz az, hogy a nőknek a többsége munkába járt, dolgozott, sőt, nagyon sokan közülük háromváltásba, és effektíven alig jutott idejük a főzésre. Na, és ebben az időszakban egyszerűsödött le annyira a székelykonyha, amit mostanság nagyon szeretnek így emlegetni, kicsi pejoratív értelemben is, hogy a székelynek pityóka legyen, s hús, s aztán megég. Na, hát ez nem val éppen, tehát, hogy mondjam, ez nagy igénytelenségre val, viszont nem, igazából nem ez a jellemző a székelykonyhára, hanem az a változatosság, az a gazdagság, ami a Novák Mária idejében volt, és ugye hát ezek alatt, az évek alatt leegyszerűsített. Akkor a 80-as éveknek az ínséges időszaka szintén nem a hasznára vált a székely konyhának. Tehát visszatérve ehhez a krumpli és húshoz, ez ugye egyszerű, észszerű megoldás volt, hiszen bármilyen a disznóhús, az alatt a 20 perc alatt, ami alatt megfő a pityóka, az alatt megsült a hús is, és gyakorlatilag egy ügyes háziasszony fél óra alatt jó ízű ételt tudott tenni az asztalra a családnak. Nos, akkor erre még rátett egy lapáttal a 80-as évek éhínsége, habár, illetve élelem hiánya, mert éppen éhínség nem volt, habár nem éltünk túl jól. Na, de az viszont szerintem azért nagy mértékben fejlesztette az akkori háziasszonyok kreativitását is. Hát, ha így magamra visszagondolok, az enyémet mindenképp, mert én igyekeztem azt a keveset úgy és annyiféleképpen variálni, hogy lehetőleg a családom ne jöjjön rá, hogy ma is azt tesszük, amit a tegnap. Tehát így átlényegítettem én is ételeket, ezt egyébként a nagyanyámnál láttam, ő viszont valószínű, hogy még a háborús időszakban fejlesztette ki. Tehát ilyen megoldások, tudod, hogyha ma volt zöldbab főzelék, akkor hónap majd lesz zöldbab leves. Na, tehát voltak ilyen trükkök, és akkor aztán jött a 90-es évek, illetve a 2000-es évek, ugye, amikor a nyakunkba szakadt egy csomó alapanyag, illetve az emberek kezdtek járni itt-ott, amott ezt-azt kóstolni, ami megtetszett, azt kezdték hazahozni, és kezdték itthon is kipróbálni, és így újra, mondjam azt, reneszánszát kezdte élni itt vidékünkön is a különféle fűszereknek a használata. Aztán itt nagyon érdekes, mert sokan az internetről inspirálódnak, de sokan nagymamáktól érdeklődve is rájöttek olyasmikre, hogy biza a bazsalikomot nem csak az ortodox pópák használják szentelésre, hanem azt beletették és beleteszik ételekbe is, és tényleg, hogy milyen finom volt a nagymama paradicsomlevese, hát az attól volt, mert bazsalikomot tett bele, tehát hogy mondjam, újra felélednek a régi ízek, a régi ismert fűszerek, akár úgy is, hogy nem egy hagyományos székely ételbe teszik bele, hanem mondjuk egy olasz ételt készítnek, de onnan már jöhet a visszacsatolás a hagyományos székely ételre.
Én úgy érzem, hogy te optimista vagy, és látom, hogy rengetegféle műfajban, rengeteg felületen nagyon sokat dolgozol, ezért az újra gondolt, felélesztett székely konyhának a megerősítéséért és népszerűsítéséért. Egy dolgot még árulj el, ebben a fél órában te ízes gyergyói dialektusban meséltél erről a 100 év gasztronómiáról, ami mögöttünk van. Székelyföldön nagyon markáns a dialektusok vannak, és nagyon eltérnek egymástól. Tehát akinek füle van a hallásra, az hallja, hogy ki származik a gyergyói medencéből, ki Felcsíkról, ki Alcsíkról, hogy háromszék az egy másik bolygó. Tehát ott a konyhában is lehet ilyen különbségeket látni a székely konyhában?
Persze. Ugyanígy megvannak a dialektusok, az ízekbe is. Tehát, hogy mondjam, amit említettem már, ez a túlzott zöldségelés főleg a hideg gyergyóra és a hideg csíkra jellemző, amit ugye sose tudunk eldönteni, hogy melyik a hidegebb, de mindig nagy versenybe állunk. Na most Az, ahogyan Gyergyóba és Csíkba főzünk, az merőbe eltér attól, ahogy a melegebb éghajlatú. A kükülőmentiek, Udvarhely vidéke és az a vidék, ugye, az megint teljesen másképp főz, hogy Háromszékről ne is beszéljünk. Tehát, hogy mondjam, nagyon-nagyon megvannak. Meg akár ha falvakra lebontjuk, akkor is megvannak a jellegzetes ételek. Tehát például itt a Gyergyői medencében azt mindenki tudja, hogy poékalevest, igazi poékalevest, az Csomafalván és Újfaluba főznek.
Na mondd el a hallgatóknak, hogy mi az, mert lehet, hogy nem csak csomafalviak hallgatók.
Tehát a poékaleves, ez egy fajtája a becsinált levesnek, amit disznóhúsból főznek, de kétféle disznóhúsból, tehát van abban füstölt disznóhús, és van friss disznóhús is. Gazdagon zöldségelve, aszaltszilva van benne, és minden esetben jár bele valami tésztabetét, amit a csomafalviak úgy készítnek, hogy a sima leves tésztát, tehát a laska tésztát, azt gyűszűvel kivágják, és olajban megpirítják, és azt teszik a levesre tálaláskor. Az újfalviak pedig úgynevezett málnát készítenek. Na, ennek a tésztája egy picit hasonlít a csöröge tésztájához, csak sokkal-sokkal keményebbre gyúrják, és a reszelő belsején pörgetik végig, és ettől lesz olyan formája, mint a málnának. És ezt bőolajba kisütik, és ezt teszik bele. Na most ehhez hasonló levest főznek más falvakba is, de az már nem poéka leves.
Volt nekem egy nagybátyám, vagy van egy nagybátyám, aki azt állította, hogy azért nősült meg, hogy ne kelljen többet az anyósa ordás pityókás levesét egye, mert amíg a lányos házhoz járt, mindig kapott ordás pityókás levest.
Igen.
Ez egy Gyergyó felszegi receptbe-e valami? Én azóta, mióta ezt a történetet meghallgattam, és elszórakoztuk, azóta készítek túróval, ordával, amivel érem a pityóka levesbe mindig.
Igen, igen, hát ez is egy színfoltja a székely konyhának, illetve erdélyi konyhának, az úgynevezett pásztorételek. Tehát ez a túrós pityóka leves, ordás pityóka leves, ezek mind jellegzetes pásztorételek.
Jó sok energia van benne, könnyen elkészít.
Így van, lehet. Megettél egy tányér ilyen leves, na attól járhatod az erdőt, mezőt egy jó darabig, mert biztos, hogy nem éhezel meg.
Na hát estére most nem tudom, mennyire voltunk becsületesek, hogy a hallgatóknak az étvágyát így felkorbácsolt a mai vendégem Jánosi Alíz, aki több Facebook csoportnak, blognak a szerzője, mögötte van egy gazdag gasztró újságírói életmű. Alíz, mit tanácsolsz hallgatóinknak, hogy ha felkeltettük az érdeklődésüket, és most olvasással vezetnék le a kíváncsiságukat, hogy holnap majd jót tudjanak főzni, akkor hol keresgéljenek, mit keressenek tőled?
Hát jelentkezzenek az erdélyi ízek újdonságokkal csoportba, illetve keressék a Facebookon az Alíz konyhája oldalt, illetve a Google-be a Gyergyói ízőrző blogot.
Na hát remélem, hogy az interneten sokan...
Na itt elérik az én recepteimet. A Facebook csoportokban nem csak az én recepteimet találják meg, hanem nagyon-nagyon sok ügyes székelyföldi háziasszonynak a nagyszerű receptjeit is, Illetve ott egy igazi fórum zajlik, ahol lehet tanácsot kérni, lehet kérdezni, meg lehet vitatni dolgokat, tehát ez egy nagyon érdekes hely, érdemes idejönni, tehát Erdélyi ízek újdonságokkal.
És számomra az az üdítő, hogy egyike azon ritka a csoportoknak, amelyet nagyon tudatosan vezetnek, szerkesztenek, és ezért nagyon békés. Ha nem olyan békés, akkor megoldódik nagyon hamar. Tehát igazán egy ilyen üdítő oázis. Így legyen, találkozzunk veled, Aliz, ezekben a csoportokban az online térben, és mindenkinek azt kívánom, hogy hamarosan érjen véget ez a bezártság, és akkor különböző közösségi alkalmakon élőbe is lehessen megkóstolni Jánosi Aliz főztjét, mert szoktál szerepelni, jelen lenni, úgyhogy találkozunk élőben.
Igen, jó? remélem, hogy így lesz. Bízunk benne.
Kedves hallgatóink, ez volt a Székely Konyha 100 éve, tömören Jánosi Aliz összefoglalójában. A hanganyagunk hamarosan visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió online archívumában, és oda belinkelem majd a hivatkozott forrásokat, csoportokat, ott is lehet keresgélni, mondják el a véleményüket a rádió oldalán, vagy akár az én személyes szakmai Facebook oldalamon. Parászka Bolóka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Jánosi Alizzal együtt búcsúzunk. Köszönöm figyelmüket, tartalmas rádiózást, és szép estét kívánunk. Viszonthallásra!
Viszonthallásra!